aki a felséges rejtekében lakik, a mindenható árnyékában pihen, az ezt mondhatja az Úrnak, oltalmam és váram, Istenem, akiben bízom. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Ámen. Nyolcvanegyedik zsoltárunkat keressük meg, és az első verszakát énekeljük együtt Isten tiszteletünk elején. Helyünket foglaljuk el, és keressük meg a 242. dicséretünket. 242. énekünket énekeljük mind a 7 verszakával. a mi segítségünk és Isten tiszteletünk megszentelése jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy igaz és örök Isten. Amen. Hallgassuk meg, kedves testvérek, Isten beszédét, amely most a Krónikák első könyvéből hangzik hozzánk, a 12. rész 24. versétől a 41. verséig terjedő szakaszból a következőképpen. Ennyi volt azoknak a harcra fölfegyverzett embereknek a száma, akik Dávidhoz mentek Hebronba, hogy ráruházzák Saul királyságát az Úr parancsa szerint. Júda fiai, akik pajzsot és dárdát viseltek, 6800-an voltak, fölfegyverkezve a harcra. Simeon fiai közül való volt 7100, háborúban kiváló vitéz. A Lévi fiai közül valók 4600-an voltak. Továbbá Jehojáda, az Áruniak fejedelme, 3700 emberrel, és az ifjú Cádók, kiváló vitéz, atya háza népével, 22 vezető emberrel. Benjámin fiai közül való volt Saulnak 3000 atya fia, mert akkor még a többségük megmaradt Saul házának a szolgálatában. Efraim fiai közül való volt 20800 kiváló vitéz, akik családjuk nevezetes emberei voltak. Manassé féltörzséből való volt 18000 ember, akiket név szerint jelöltek ki, hogy menjenek el, és tegyék királlyá Dávidot. Isakár fiai közül ott voltak, akik felismerték az alkalmas időt, és tudták, mit kell tennie Izraelnek, 200 főember, és parancsnokságuk alatt egész rokonságuk. Zebulonból egy akarattal fölsereg lett 50000 hadköteles, teljes fegyverzettel felszerelt sorkatona. Naftaliból jött 1000 vezető ember, és velük együtt 37000-en pajzsal és láncsával. A Dániel közül 28600 sorkatona. Ásérból 40000 hadköteles sorkatona, a Jordánon túlról pedig a Rúbeniek és Gádiak közül, és Manassé törzse másik feléből 120000 ember teljes hadi fegyverzetben. Mindezek a harcosok, csatasorba rendezve, tiszta szívvel érkeztek Hebronba, hogy egész Izrael királyává tegyék Dávidot, sőt Izrael többi része is egy szívvel kész volt királyá tenni Dávidot. És ott maradtak Dáviddal 3 napig. Ettek, ittak, mert atyuk fiai gondoskodtak róluk. Sőt, még a környékbeliek is, elegészen Isakkárig, Zebulonig és Naftaliig, bőven hoztak kenyeret szamarakon, tevéken, összvéreken és marhákon, élelmet, lisztet, préselt fügét és aszuszőlőt, bort és olajat, marhát és juhot, mert öröm volt Izraelben. Urunk Istenünk, tegye áldottá igéjét életünkben, és mi ne csak a hallgatói, hanem valóban cselekvői is legyünk az ő szavának. Helyünket elfoglalva, magasztaljuk Istenünket imádságban. Urunk Istenünk, mennyi édesatyánk az Úr Jézus Krisztus által, mindenek előtt hálát adunk az életünkért, azért, hogy megőriztél bennünket egészen idáig. Talán most már egyre inkább kezdjük érteni, hogy nem természetes az, hogyha egy-egy reggel fölkelhetünk. Urunk, bocsáss meg, hogy eddig bizony nem egyszer elfeledkeztünk rólad. Sokszor úgy vettük el a jó dolgokat is a kezedből, hogy nem is gondoltunk arra, hogy igazából tőled származik. Hiszen még hogyha a mi munkánk is benne van, az erőt is és mindent valójában tőled kapunk. Az életünk is neked köszönhető. Bocsáss meg nekünk, Urunk, hogy annyiszor belemerülünk a magunk dolgaiba úgy, hogy nem látunk igazán azokon túl. bocsáss meg, hogy annyiszor nem fedezünk fel téged az életünk eseményei, meg a világ eseményei között, fölött. Urunk, most azért imádkozunk, segíts úgy elcsendesedni ezen a vasárnap délelőtti órán, hogy meghallhassuk a szívünkkel a szavadat, hogy igazi találkozásunk lehessen veled. Te tudod, ki hogyan jött ide, mi hozta ide most ezen a délelőttön. Olyan jó, Urunk, azonban az, hogy te mindnyájunk számára elkészítetted a veled való találkozás lehetőségét. Hallgathatjuk életet újjáteremtő, megtisztító szavadat. Szívünkbe fogadhatjuk. Olyan jó, hogy megerősödhetünk, gyarabodhatunk szeretetben, békességben. Megerősödhetünk a neked való engedelmességre. Arra kérünk, szent lelkedet áraszt ki gazdagon közénk, és könyörülj meg rajtunk, bocsáss meg nekünk, és áldj meg bennünket kegyelmedből. Áld meg ezt az Isten tiszteletet számunkra. Egyszülött fiadért, az Úr Jézus Krisztusért kérünk, hallgass meg bennünket akaratod szerint. Ámen. 173. dicséretünk éneklésével készüljünk Isten üzenetének a meghallgatására. Fennállva hallgassuk meg Isten igéjét. Először a már hallott szakaszból olvasok egy verset, tehát a Krónikák első könyve 12. fejezetéből hangzik hozzánk Isten igéje először, a 33. versből. Isakár fiai közül ott voltak, akik felismerték az alkalmas időt, és tudták, mit kell tennie Izraelnek. Jelenések könyve 10. fejezetéből hangzik hozzánk még Isten igéje az 5., 6. és 7. versekből. Ekkor az angyal, akit állni láttam a tengeren és a földön, felemelte jobb kezét az égre, és megesküdött az örökkön örökké élőre, aki teremtette a mennyet és a benne levőket, a földet és a rajta levőket, a tengert és a benne levőket, hogy nem lesz többé idő, hanem azokban a napokban, amikor megszólal a 7. angyal trombitájának hangja, beteljesedik az Isten titka, ahogyan hírül adta az szolgáinak, a profétáknak. Egyik Isten írott igéje. Foglaljuk el a helyünket most. Hétfő. Elöntötte a vörös iszap kolontát, de vecsert. Somlóvásárhely is bajba került. Kedd. Bibliaolvasó kalauzunk szerinti napi újszövetségi igeszakaszunkban ez is olvasható volt. A harmadik angyal is trombitált, és az égből egy nagy égő csillag hullott le, mint egy lámpás, és ráesett a folyók harmadára és a vizek forrásaira. A csillag neve pedig üröm, és ürömmé lett a vizek harmada, és sok ember meghalt a vizektől, mert azok keserűvé váltak. Szerda. Nyugdíjas délelőttünkön egyik testvérünk elmondja, hogy mennyire szívben ütötte ez az ige, amikor olvasta a Bibliaolvasó kalauz alapján. Ketten ugyanazt éreztük, ugyanazt gondoltuk. Csütörtök. Napi igénkben szintén a jelenések könyvében olvashattuk. A többi ember pedig, akiket nem öltek meg ezek a csapások, nem tértek meg kezük alkotásaitól, hanem imádták az ördögöket és a báványokat, amelyeket aranyból is, ezüstből, részből, kőből meg fából készítettek, és amelyek látni, sem hallani, sem járni nem tudnak, és nem tértek meg gyilkosságaikból, varázslásaikból, paráználkodásaikból és lopásaikból sem. A Krónikák könyvében pedig többek között olvashattuk azt az igeverset, amelyet kiemeltem, másodszor is hallottunk. Isakár fiai közül ott voltak, akik felismerték az alkalmas időt, és tudták, mit kell tennie Izraelnek. Péntek, jelenések könyvében pedig találkoztunk ezzel a résszel is, amelyet most az előbb olvastam a 10. fejezetből. Nem lesz többi idő, hanem azokban a napokban, amikor megszólal a 7. angyal trombitájának hangja, beteljesedik az Isten titka, ahogyan hírül adta azt szolgáinak, a profétáknak. Isten szent lelke segítsen nekünk most összerakni ezekből a mozaikokból a ránk vonatkozó mondani valóját. Az első, amiről a Szentírás is tanúskodik, és aminek a felismerésére Isten az ő szent lelke által szeretne bennünket elvezetni, az az, hogy először is Istennek van egy terve ezzel az emberiséggel, egy üdvterve, és ez az üdvterv halad a beteljesedés felé. Nagyon nem jó irányba tart ez a világ. Sokszor halljuk, talán mi magunk is mondjuk, amikor beszélgetünk egymással. A kérdés csak az, hogy mit teszünk, hogy csak idáig jutunk el, hogy újra és újra megállapítjuk, hogy nem jó irányba tart ez a világ. Mit szoktunk tenni akkor? Mondjuk a munkánkban, amikor rádöbbenünk arra, hogy igazából nem jó irányba tartunk, így nem fogjuk tudni jól elvégezni a munkát. Nem az szokott történni, hogy akkor megpróbáljuk megkeresni, hogy mikor, hol, mivel rontottuk el, visszamenni oda, és akkor onnan kezdve újra gondolni. Igazából ezt az elvet kellene alkalmaznunk, amikor a világ és benne a mi sorsunkról gondolkozunk. És ez az, amit olyan nehezen akarunk elfogadni. Kutakodásunk közben, hogyha hajlandók vagyunk mégis így gondolkozni, akkor eszünkbe juthat, hogy amikor valami jó történik, akkor hányszor mondjuk azt, hogy hála Istennek, akkor Istent emlegetjük, még olyanok is, akik pedig nem járnak templomba, vagy akik nem vallják magukat vallásosnak. Szóba kerül Isten máskor is, a csapások idején is. hol van most az Isten? És most megint olyan időszakot élünk, amikor egyre többször szembe kerülünk ezzel a kérdéssel. De valahol még ez is azt erősíti meg, hogy Istenről alapvetően jót gondolunk. Máskülönben nem születne meg ez a kérdés, hogy hol van, és miért engedi meg az Isten. És valóban az igaz, hogy Istentől csak jó származik. Ő a javunkat akarja és munkája. És hogyha mi igazán jót szeretnénk, akkor közeledjünk hozzá, akkor vegyük kézbe a Bibliát, az ő beszédét rendszeresen, akkor kutassuk kitartóan az ő tervét, akaratát, és akkor erre a nehéz kérdésre is, hogy hol van most az Isten, miért enged meg ilyeneket az Isten? Meg fogjuk érteni lassanként a választ. Így, hogyha odahajolunk az ő igéje a Szentírás fölé, akkor megértjük azt, hogy igazából akkor indultunk el rossz irányba, amikor fellázadtunk Isten uralma ellen. Nem csak a mostani időre igaz az, hogy rossz irányba tart a világ. Azóta, hogy függetlenítette az ember magát Istentől, rossz irányba tart a világ, vagyis a bűneset óta. Isten beszédét olvasva azonban azt is megláthatjuk, hogy ő ennek ellenére mégis, még mindig jót akar nekünk. Azt, ami az embernek az Istentől való elszakadása nyomán elromlott, azt ő helyre akarja hozni. És hogy mi megtudhassuk ezt. Megtudhassuk azt, hogy egyáltalán ő mit gondol rólunk, mi a szándéka velünk. Ezért szólította meg annak idején Ábrahámot, Jákóbot, Józsefet, Mózest, sorolhatnánk tovább az Ószövetség szereplőit. Majd pedig egy népet, hogy őt, az ő emberek iránti jó akaratát képviseljék a világban. Erre választotta ki a zsidó népet. És ezért is olyan izgalmas kérdés az, az volt akkor is az Ószövetség világában, utána is, később is, hogy ez a nép, amelyet az Isten kiválasztott, mennyire tud figyelni valóban Istenre, mennyire látja meg Istennek a tervét, hogy ő hogyan munkálkodik. És ezért különösen fontos az is, hogy ennek a népnek Isten szerető, Istenre figyelő, vele együtt működő királya legyen. Gondoljunk vissza most a Krónikák könyvéből olvasott részre. Azok a fejezetek, amelyeket a Krónikák könyvéből most a Bibliaolvasó kalózunk alapján olvashattunk, azok beszámolnak arról, hogy Saul is ilyen király volt kezdetben. Isten adott mellé egy ember, Sámuelt, aki próféta volt, és az ő személyében olyan férfit állított oda a Saul mellé, aki alkalomról alkalomra tudtul adta Saulnak Isten akaratát. Bizonyára mindegyikünk életében voltak ilyen személyek, akik az Úrra emlékeztettek bennünket, akik az Úrra mutattak valamilyen módon. Vajon felismertük-e ezt, megláttuk-e, és megláttuk-e mögöttük Istent? El tudtuk-e fogadni, amit ő így módon tudtul akart adni? Saul királyról az derül ki, hogy ő elhagyta a kezdeti engedelmességet. Nem hallgatott Sámuel próféta szavára, aki az Isten akaratát képviselte, hanem ment a maga feje után. Isten szeretete azonban abban is megmutatkozik, hogy még adott neki időt, még tett vele próbát. Saul azonban újra elbukott, mert a pillanatnyi előnyök és a saját haszna az válhatott irányadóvá számára, és nem pedig a prófétai szó. Isten ezért döntött úgy, hogy elveszi tőle a királyságot, és aztán odaadja Dávidnak. Saul azonban ezt sem akarta tudomásul venni, hanem egy újabb bűnnel tetézte a vétkeit, amikor a sorsa felől egy halott idézőhöz ment tudakozódni. És mindennek a következménye lett az, hogy Saul elpusztult egy csatában. Át kellett adni a helyét Isten engedelmes szolgájának, Dávidnak. Saul is részesévé válhatott az Isten jó akaratának, üdv tervének, és nem is akármilyen módon, hanem királyi trónon ülve. Ő azonban nem tudott jól élni ezzel a lehetőséggel. Késztessen az ő története bennünket éberségre. Éberségre van ugyanis szükségünk ahhoz, hogy felismerhessük az alkalmakat, az alkalmas időket. És ez a második fontos gondolat, amelyet Isten igéi, amelyeket hallottunk itt az Isten tiszteleten, elénk hoznak. Dávidot Isten akaratára, Sámuel próféta már akkor királlyá kente, amikor még az előző uralkodó, ez a bizonyos Saul ült a trónon. Gondoljunk bele ebbe a különleges helyzetbe. Dávid már tudja magáról, hogy ő az Isten akarata szerinti király, de ténylegesen még Saul uralkodik. Dávid eltetethette volna lábalól Sault, hogy hamarabb megkaparinthassa a hatalmat. Ráadásul az is kiderül az Ószövetségből, hogy kétszeri szinte kéznyújtásnyira volt ez a lehetőség, mert olyan helyzetbe kerültek, hogy ott volt a közelében Saul, és megölhette volna. De Dávid nem tette, mert tudta azt, hogy Sault is Isten útmutatására kentik föl királyá. És úgy gondolkozott, aztán ki is mondta, hogy hogyan is emelhetnék én kezet az Isten felkentjére. És amikor a készséges emberei ajánlkoztak, hogy majd mi megöljük Sault, őket is leintette e szavakkal. Jól tudta, hogy ez nem az ő dolga, és tudott türelmes lenni, tudott várni addig, amíg Isten el nem végezte azt, hogy valóban a trónra ülhessen. De mi segíthetett ebben Dávidnak, hiszen ő is ember volt. Benne is biztos, valahol a szíve mélyén azért volt valami hatalomvágy, vagy legalábbis ennek a csodálatos fénye ott lebegett előtte. Miért tudott mégis türelmesen várni Istenre? Minden bizonnyal azért, mert bízott benne. Mert tudta, hogy Isten jót akar. Jót akar a népnek, amelynek a királyává már fölkenték őt, de jót akar neki is. És minden bizonnyal abban is biztos volt Dávid, hogy Isten olyan uralkodó, olyan Isten, akinek az eszközei, a hatalma is megvan ahhoz, hogy véghez vigye azt, ami szerinte szükséges. És hogy ez mennyire igaz? Azt abból is láthatjuk, ahogyan Isten szépen felkészítette a népet is arra, hogy felismerjék, hogy Dávid az Isten választottja, és el tudják ismerni királyukká. Erről hallottunk igazából a felolvasott egész részben a Krónikák könyvéből. s ott, azon a szakaszon belül, különösképpen is figyelemreméltó az, amit Isakár törzsének egy részéről olvastunk. Nem véletlenül emeltem ki ezt. Ők felismerték az alkalmas időt, és tudták, hogy mit kell tenni Izraelnek. Vagyis a megfelelő időben, a megfelelő helyen voltak. És így tevékeny résztvevőjévé válhattak az Isten jó akarata megvalósulásának. Dávidról is azt olvashatjuk, hogy figyelt Istenre, ő kérdezte Istent. Kérdezte, hogy mikor, mit tegyen. Tegnap olvashattunk arról a Krónikák könyvéből, hogy a filiszteusok miután megtudták, hogy Dávidot királlyá tették, azután felvonultak a zsidó nép ellen. Dávid ekkor is Istenhez fordult. Őt kérdezte, hogy és most mit tegyek? Vonuljak fel ellenük? Királyként. Nem gondolta azt, hogy hát ez megalázó számomra, hát én, aki egy egész nép ura vagyok, csak nem fogom kérdezni, hogy na is akkor most mit tegyek. Tudta, hogy szüksége van neki is Isten tanácsára. És arról is olvashatunk ott a folytatásban, hogy amikor az ellenség másodszor támad, újra kérdezi Dávid Istent, és akkor Isten valami nagyon különöset mond a válaszában. Azt mondja, hogy ha majd lépések messzét hallod a szederfák teteje felől, akkor vonulj ki harcra, mert előtted megy az Isten. Lépések messzét hallod. Úgy megpróbáltam belegondolni abban, hogy milyen lehetett ez ott, amikor ott van velük szemben az ellenség. Harcra készen, fegyverek csörögnek. Biztos nem volt csend, gondolom én. És akkor az Isten azt mondja Dávidnak, hogy amikor lépések neszét hallod, halld meg a neszt. És valahol ez is nagyon nagy tanítása számunkra az Istennek. Nem trombita hangját kell meghallania, vagy valami nagyon hangos eszköznek a hangját, hanem ezt mennyire kellett fülelnie. De meghallotta. Meghallhatta, és azt olvassuk, hogy azt tette, amit az Úr mondott. Isten pedig győzelemre vezette őket. Nekünk, hála Istennek, legalábbis most még ilyen háborús helyzeteket nem kell elszenvednünk. De mégis sokszor vesz körül bennünket hatalmas zaj, ricsaj, tülekedés. Nehéz meghallani Isten csendes szavát ilyen körülmények között. És ezért is van szükség arra, hogy tudatosan szálljunk időt arra, hogy csak az Istennel lehessünk együtt. Hogy leüljünk, olvassuk az igéjét, várva azt, hogy most nekem személyesen, nekem szól, üzenj, hozzám szólj, Uram. Ezért van szükség arra, hogy tudatosan szálljunk időt imádkozásra, és arra, hogy imádság csend közben ezeket a apró neszeket is meghalljuk, amelyek az Isten jelzései. Észrevegyük ezeket is, amelyeken keresztül vezetni szeretne bennünket az Úr. Azt is hozzá kell azonban tennünk, hogy olyan is van, amikor igazából nem a külső zaj akadályoz meg bennünket Isten szava meghallásában, akarata felismerésében, hanem az a lárma, az a békétlenség, az a háborúság, ami itt belül bennünk van. Mert talán éppen összevesztünk a szomszéddal, vagy valamelyik családtaggal. Vagy éppen megharagudtunk a munkatársra. És mindenféle indulatok csatáznak bennünk. ne hagyjuk ezeket leülepedni, mert csak mérgezik a lelkünket, és megkeményítik a szívünket, hanem éljünk ezzel a csodálatos lehetőséggel, hogy nem csak Dávid király, meg azok, akikről a Bibliában olvashatunk, fordulhattak oda újra meg újra Istenhez, hanem mi is bármikor imádságban megszólíthatjuk. Ha csak egy mondatra van éppen lehetőségünk munka közben, akkor egy mondat erejéig. Istenem, most úgy elborított a harag, de kérlek, szabadíts meg tőle. Ennyi is elég, ha ezt hittel mondjuk. Vigyük Isten elé, ami életünk minden történését, minden mozzanatát, hogy tiszta szívvel lehessünk mi is készen Isten jó akarata, üdv terve megvalósítására, mint ahogyan a Dávidot királyá választó harcosokról olvashattuk ezt itt. Éberségre van tehát szükségünk, hogy felismerjük az alkalmas időket. Hogy felismerjük azt, hogy most van az alkalmas idő. De mire? A felolvasott igék alapján így fogalmaztam meg, arra, hogy királlyá tegyük Jézust. Az életünkben, a gyülekezetünkben, a környezetünkben. Most van az alkalmas idő. Most még alkalmas idő van. Mire? Arra például, hogy végre komolyan vegyük, hogy a katasztrófák, a vörösiszap pusztítása is a túlélők számára figyelmeztetés. Isten él, és ő az Úr. És ő valóban jót akar nekünk embereknek. Ahhoz azonban, hogy ez a jó érvényre juthasson az életünkben is, ahhoz el kell fogadnunk az ő uralmát az életünk felett. Ez pedig úgy történhet, hogy Jézus Krisztusra, mint megváltóra, mint királyra tekintünk. Alkalmas idő. Ez a mostani arra, hogy mi keresztények is rendezzük a sorainkat. Vegyük át a behívót magától a főparancsnoktól, az Úr Jézus Krisztustól. A királyok királyának ugyanis katonákra van szüksége. Na nem olyanokra, akik gépfegyvert is ehhez hasonló fegyvereket kapnak a kezükbe, hanem olyan katonákra van szüksége, akik a lelki fegyverzetet készek elfogadni, amelyről az Efézusi levél 6. fejezetében olvashatunk, azokat készek magukra ölteni. Katonákra van szüksége az Úr Jézus Krisztusnak, méghozzá olyan katonákra, akik iránta való szeretetből, mert megértették, hogy mit tett értük Jézus Krisztus, állnak be mögé a sorba. Katonákra van szüksége, akik készek elsajátítani mindazt, amihez szükség van a küzdelemre. Olyan katonákra van szüksége, akik készek kiengedni a kezükből mindazt, ami megakadályozza őket abban, hogy igazán az Úr jó akaratának, üdvtervének a megvalósításán fáradozzanak. Katonákra van szüksége, akik a szemükkel mindig az Úr Jézust keresik. Akik előre tekintenek. Akik túllátnak így módon a nehézségeken is. És akiket ezért nem rémizhetnek meg, és nem tántoríthatnak el a naponkénti küzdelemtől. Ezek az akadályok sem. olyan katonákra van szüksége az Úr Jézus Krisztusnak, akik tudnak összefogni a közös ügyért, azért, hogy az Isten országa terjedhessen, hogy az ő uralma valóban megvalósulhasson. Azzal kezdtem, hogy ő az ő tervét beteljesíti, viszi a beteljesedés felé. És mi választhatunk, hogy benne leszünk, benne vagyunk, vagy nélkülünk fogja véghez vinni. De ő mindenképpen beteljesíti. Olyan katonákra van szüksége Jézus Krisztusnak, akik a saját ügyeiket is félre tudják tenni, hogyha arról van szó, hogy minél többen meghallhassák a megtérésre szólító evangéliumot. Testvérek, Isten keres bennünket, keresi az embert, hogy el ne vesszünk, hanem örök életünk legyen. Küldte a prófétákat, küldte az ő szolgáit, rajtuk keresztül szólt. Aztán elküldte az ő egyszülött fiát, az Úr Jézus Krisztus, hogy megmutassa az ő szeretetét rajta keresztül. És az ő szeretete azon a megdöbbentő módon nyilvánult meg, hogy Jézus Krisztuson csattant az ítélet ostora. Ő azt az ítéletet szenvedte el, amelyet nekünk kellene az Isten elleni lázadásunk miatt. Az Úr nem tud belenyugodni abba, hogy az ember a veszélybe rohan. De akkor mi keresztjének, akik róla kaptuk, Jézus Krisztusról kaptuk a nevünket, hiszen azt jelenti a keresztény szó, hogy Krisztus követő, Krisztusi. Akkor mi lehetünk közönösek? Akkor mi lehetünk langyosak? Vagy minek nevezhető az a részünkről, amikor az Úrnak csak a maradékot adjuk. A szeretetünkből, az odafigyelésünkből, az időnkből, az erőnkből, az anyagi javainkból, csak a maradékot. Nem akkor tennénk igazán királlyá az Úr Jézus Krisztust az életünkben, hogyha mindenből az elsőt, a legjobbat, a legfrissebbet, a legszebbet adnánk oda. Ehhez azonban, hogy ez így legyen, először is magunkat kell, a szívünket, a teljes életünket mindenestől az Úrnak adni. De csak így érdemes követni őt. Mert egyébként valami olyasmi történik, mint amit a kötélhúzásoknál figyelhetünk meg. Legtöbbször ugye, amikor a két csapat feláll, ha csak nem úgy van, hogy az egyik csapat lényegesen erősebb, de hogyha nem, akkor általában az van, hogy először ide-oda ráncigálják a kötelet, és ide-oda hajladozik a két csapat. Velünk is valami ilyesmi történik addig, amíg el nem jön az a pillanat az életünkben, amikor tényleg királlyá tesszük Jézust az életünk fölött. Valami olyasmi történik, mint ott csak a mi esetünkben egy személyen belül, a mi lelkünkben, szívünkben következik be egy hasadás. És ez pedig kínlódás, gondoljuk el, amikor ide-oda ráncigálnak. Egyszer idehajlok, egyszer odahajlok. Hát ez valóban gyötrelem. Ez örömtelen. Itt nem születnek győzelmek. A mi Urunk pedig győzelemre hívott bennünket, és mindent elkészített ahhoz, hogy győzhessünk. Mit akarunk? Ezt akarjuk, hogy így éljük az életünket továbbra is, hogy a különböző erők között, a gonoszság erői, meg az Úr között így ide-oda hajladozunk. Hogyha nem ezt akarjuk, akkor határozzuk már el végre, hogy amíg tart az alkalmas idő, királlyá koronázzuk Jézus, mint ahogy az egyik szív dicséretünk, melyet sajnos viszonylag ritkábban énekelünk, mondja, hogy királlyá Jézust koronázzátok. Koronázzuk hát végre a saját életünkben mindenek előtt királlyá Jézust. Határozzuk már el végre, hogy én mindenestől belevetem magam az ő megtartó kezébe. És lám, az izraeli harcosok is megtapasztalhatták. De mi is, hogyha elszánjuk magunkat erre, Jézus katonáiként megtapasztalhatjuk, hogyha az ő akarata szerint munkálkodunk, akkor közben saját magunk miatt nem kell aggodalmaskodnunk, mert ő gondoskodik rólunk. Az ő keze ugyanis oda is elér, ahová mi nem is gondoljuk. Azt olvastuk, és ott maradtak Dáviddal 3 napig. Gondoljunk csak bele, 3 napig. Megállt az élet? Ezek az emberek 3 napig nem dolgoztak. 3 napig. Ettek, ittak. Mert atyjuk fiai gondoskodtak róluk. Sőt, még a környékbeliek is, elegészen Isakárig, Zebulonig és Naftaliig. Bőven hoztak kenyeret szamarakon, tevéken, összféreken és marhákon, élelmet, lisztet, préselfügét és aszúszőlőt, bort és olajat, marhát és juhat. És onnan, ahol az Isten akarata, üdv terve megmunkálásán, illetve megvalósulásán fáradoznak, az ő országa építésén fáradoznak, az öröm sem hiányzik. Legyünk hát végre Jézus Krisztus jó katonái, hiszen és ezt a Szentírásból, a római levélből olvashatjuk, az Isten országa igazság, békesség és a Szentlélekben való öröm. Mert aki ebben szolgál Krisztusnak, az kedves az Isten előtt, és megbízható az ember. 468. dicséretünket keressük meg, és énekeljük a 3. és 4. verseit. Legyünk most úgy csendben, hogy először ki magában ad választ Isten szavára. Hálát adunk neked, Urunk, mindenek előtt azért, hogy még tart a kegyelmi idő, hogy még van lehetőség a hozzád fordulásra. Hálát adunk neked azért, hogy te nem nyugodtál bele abba, amit mi emberek cselekedtünk, hogy hátat fordítottunk neked. Hálát adunk az Úr Jézus Krisztusért, akit adtál nekünk útnak, hogy visszatalálhassunk hozzád. Akit adtál nekünk megváltónak, aki magára vette a bűneinket, elszenvedte az ítéletünket, aki által így megbékülhetünk veled, bocsánatot nyerhetünk tőled. Köszönjük mindezt, áldunk és magasztalunk mindezért, Urunk. És most azért imádkozunk, hogy valóban, ha tudjuk végre Jézus Krisztust királlyá tenni, ő király egyébként is, de ha tudjuk úgy megszólítani, és a szívünket úgy kitárni, és úgy meghajolni előtte, hogy az életünkben is így módon érvényre juthasson az ő uralma, hatalma. Köszönjük, hogy te csodálatos értelmet adtál az életünknek azáltal, hogy hozzád fordulhatunk, hogy a te gyermekeid lehetünk, sőt, téged szolgálhatunk, hogy a te jó akaratod, országod terjedésén, épülésén fáradozhatunk mi is. Bocsásd meg, hogy nem egyszer nem ismerjük föl a pillanatokat, amelyeket adsz nekünk bizonyos dolgok megcselekvésére, bizonyos döntések meghozására. Bocsásd meg az ilyen elszalasztott lehetőségeket. Bocsásd meg minden mulasztásunkat. És arra kérünk, szent lelked által támogass, hogy merjük valóban belevetni magunkat teljesen Jézus Krisztus megtartó kezeibe. Ha tudjuk átadva magunkat neki, valóban jó katonájaként követni őt, beállni a sorba, figyelve, hallgatva parancsaira, engedelmeskedve azoknak. Sokakhoz hadd juttathassuk el a jó hírt, arról, hogy te olyan Isten vagy, aki mindent megtettél azért, hogy ami miattunk elromlott, az helyreállhasson. Hogy továbbadhassuk a jó hírt a te országodról, ahol igazság, békesség és szent lélekben való öröm van. Könyörülj meg rajtunk, hogy tudjunk igazán hinni benned, hogy tudjunk igazán követni téged, hogy általunk is sok-sok győzelmet kivíthass. Győzelmet emberi szívek fölött, akik meglátnak téged, akik felismerik, hogy mennyire szereted őket, és hogy az életük akkor kerül a helyére, ha ők is beállnak az Úr Jézus Krisztus mögé. Könyörgünk így egész gyülekezetünkért, egyházunkért. Könyörgünk most különösképpen is, Urunk, azokért, akiket ez a legutóbbi katasztrófa sújtott. A sok megkeseredett emberért. Imádkozunk azért, hogy ne átkozva emlegessék a te nevedet, ne megkeseredve, hanem hadd tudják valahogy úgy feltenni még azt a kérdést is, hogy miért engedte meg ezt az Isten, hogy ennek lehessen az a folytatása, hogy aztán mégiscsak elindulnak feléd, és egyre jobban megértenek téged, megismerik tervedet, akaratodat. Megláthatják azt, hogy abban hol van nekik szerepük, helyük. Könyörgünk így értük. De imádkozunk azért is, hogy a mi szívünk se keményedjen meg, látva bajba jutott embereket, hanem ezek láttán is tudjuk, hogy mit kell tennünk. Ahogyan olvashattuk Isakár törzse egy részéről is, ott zsidó emberekről, hogy felismerték az alkalmas időt, és tudták, hogy mit kell tenniük. Hadd cselekedhessük is meg azt, amire szükség van. Urunk, így szeretnénk a kezedbe ajánlani magunkat is, velük együtt. Kérünk, hogy áld meg napunk folytatását, és hadd indulhassunk el veled következő hét napjain is. Hadd képviselhessünk téged mindenhol, ahol járunk, otthon, de munkahelyen, közlekedve, utcákon, hogy a te szereteted, békességed, a te országod valóban hadd terjedhessen általunk. Jézus Krisztusért kérünk, könyörülj meg rajtunk. Ámen. Együtt imádkozzuk most az Úr Jézus Krisztustól tanult imát.
Mi Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami minden napi kenyerünket, add meg nékünk ma, és bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minden a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké.
Ahogyan azt egy héttel ezelőtt is hirdettem, most istentisztelet után imaórát tartunk lent a gyülekezeti helyiségünkben. Várjuk mindazokat, akiknek fontos ez, hogy valóban Isten elé tárjuk a mi hálaadásunkat is, de kéréseinket is, imádkozzunk a bajba jutottakért is. Legyünk ebben is egyek. Sok szeretettel hívunk és várunk mindenkit egyéb gyülekezeti alkalmainkra is. Szerdán 9 órai kezdettel nyugdíjas délelőttünk lesz. Csütörtökön este 6 órai kezdettel bibliaórát tartunk. Pénteken 6 órai kezdettel konfirmandusoknak, fiataloknak lesz alkalom. Vasárnap pedig a szokott időben, tehát 10 órától lesz istentiszteletünk, ezzel egy időben lent a gyülekezeti helyiségekben gyermekalkalmakat tartunk, illetve lehetőség van pici gyermekekkel is az istentisztelet követésére, itt a templomunk melletti babaszobában, televízión keresztül. Istentisztelet előtt lehetőség van énektanulásra is, hogy gazdagodjon az énekkincsünk, ezért bátorítunk, hívunk mindenkit arra, hogy 10 óra helyett mégiscsak 3-4-10-re érkezzünk meg, és akkor ebből sem maradunk ki. A következő keresztkérdések kurzust januárra tervezzük, és ezzel kapcsolatban szeretnék mindenkit kérni, hogy járjunk továbbra is nyitott szemmel, meg szívvel is, és hívogassunk erre a kurzusra, hogy megismerhessük még jobban a mi Urunkat, illetve aki még nem igazán ismeri, ő is megismerhesse, és hogy valóban az ő országának az építőivé válhassunk minél többen. Örömmel jelentem azt, hogy az elmúlt napokban, egész pontosan tegnap és tegnap előtt két találkozót is rendezhettünk itt a gyülekezeti házunkban, illetve részben itt, hiszen az egyiknek a fenyves is a helyszíne volt, péntek este fiatalok voltak együtt, a fenyvesbe kirándultak, ott játszottak közösen, aztán itt este szalonnasütés volt, tegnap délutánra pedig azokat hívtuk és vártuk, és azokkal voltunk együtt, akik eddig már részt vettek keresztkérdések kurzuson, velük megnéztünk egy kiállítást itt a szomszédos Zicsi Majorban, amely kiállítás egy baptista lelkipásztor gondolatai alapján készült. Festmények, illetve plasztikákból áll ez a kiállítás, és ennek megtekintése után a kurzusok résztvevőivel is szalonnát sütöttünk, illetve beszélgettünk. Azt gondolom, hogy mondhatom, remélem mindjárt nevében, hogy jó volt együtt lenni, és hála Istennek azért, hogy együtt lehettünk, hogy megrendezhettük ezeket a találkozókat, de mindemellett én szeretnék köszönetet mondani mindazoknak, akik fáradoztak sokat azért, hogy létrejöhessenek ezek az együttlétek. Isten áldja meg gazdagon az ő életüket, munkájukat, hogy tényleg tapasztalhassák ezt, amiről az ige is szólt, hogyha Isten jó akaratának munkálásába állunk bele, ott akkor öröm van, öröm is van. Ezt tapasztalhassuk meg minél többen és minél többször. Hirdetem azt, elsősorban a presbiter testvérek felé fordulva, hogy holnap, azaz hétfő este, 7 órától gyűlést tartunk, tehát szeretettel várunk minden kedves testvérünket, holnap este 7 órára ide. Az énekelni szerető testvéreket is várjuk. Most először szerda estére, méghozzá egész pontosan este 6 órára ide a gyülekezeti házunkba, tehát 13-án este 6 órára. Ugyanis többekkel beszélgettünk már itt, és többünk vágya az, hogy gyülekezetünknek is legyen egy kis énekkar, amely énekkar Isten dicsőíti elsősorban az éneklésével, és így módon az Isten tiszteleteink, különböző alkalmaink, programjainknak is meggazdagító résztvevőivé válhatnak. Van egy testvérünk, Bedő Andrea a gyülekezetben, aki karvezető is, óvodapedagógus is, de karvezető is. Ő vállalta, hogy szervezi, elindítja ezt a kórust, és utána is dirigálja. Úgyhogy bátorítunk és hívunk mindenkit. Tehát most szerdán egy, mondjam azt, hogy alakuló ülés lesz, és a továbbiakat pedig majd akkor az énekarnak a karnagya, Andrea elmondja. Tehát akik szeretnének jönni, azokat szerda este 6 órára várjuk ide a gyülekezeti házba. Hirdetem azt is, hogy október 24-én, vasárnap este 7 órai kezdettel pedig egy koncertnek a helyszíne lesz itt a templomunk. A Hajna együttes fog itt muzsikálni rokon népek zenéiből. Tehát október 24-én 19 órai kezdettel lehet meghallgatni itt a templomunkban. Hirdetem azt is, hogy körzeti presbiteri találkozó lesz október 17-én, vasárnap délután 15 órai kezdettel az Ért Parkvárosi gyülekezetben. Dr. Sándor Balázs, ceglédi lelkipásztor fog előadást tartani ezen a találkozón, méghozzá egy nagyon izgalmas kérdésről, az ős magyar vallásról, ma divatos elgondolások Jézus származásáról. Tehát erről a témáról fogunk eligazítást kapni. Ez 17-én délután 15 órai kezdettel lesz a szomszédos Ért Parkvárosi Református gyülekezetnél. Végül az adakozás lehetőségét említem. Tudjuk, hogy szereti és gazdagon megáldja a mi Urunk Istenünk a jókedvű adakozókat. Most pedig a 367. dicséretünket keressük meg, és énekeljük el végig mind a 4 verszakával, a 4. majd fennállva. 367. dicséret is biztat bennünket, emeljük Jézushoz szemünk, jön már királyi győztesünk. mindezek után Istennek népe. Áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Ragyogtassa rád orcáját az Úr, és könyörüljön rajtad. Fordítsa az Úr az ő orcáját hozzád, és adjon néked békességet. Áldás, békesség, Isten velünk, viszontlátásra. És emlékeztetőül hadd mondjam, hogy lent a gyülekezeti helyiségünkben imaóra lesz.